Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén a 235. dicséretünket énekeljük. A 235. dicséretünknek minden versét, az első verse így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, életünk megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással magasztalunk téged ezért a csendért, amelyben megszólíthatunk és álthatjuk, magasztalhatjuk szent nevedet. Háladással köszönjük neked, hogy te hívtál és gyűjtöttél össze bennünket. Háladással magasztalunk téged azért, mert szavad van hozzánk, találkozni akarsz velünk ma este is. Köszönjük neked, hogy utat készítettél számunkra, nem csak úgy, hogy ide elérkezhessünk, hanem Jézus Krisztus által te magadhoz is. Köszönjük neked mindazokat, akik segítettek bennünket engedelmes szolgáidként, hogy megismerjünk téged, a te szeretetedet és kegyelmedet. És köszönjük neked mindazokat, akiket ránk bíztál, hogy rajtunk keresztül megismerjenek téged. És köszönjük neked, hogy szüntelenül folytonosan táplálsz bennünket. Erősítsd kérünk ma este is a mi hitünket, te magad légy az, aki szólsz hozzánk, hogy ne emberi bölcselkedés, ne emberi okfejtés hangozzék el, hadd hangozzék a te szavad, formálja életünket, ragyogja be előttünk a számunkra kijelölt utat. Kérünk, édesatyánk, te takarj el minden emberi erőtlenséget, hogy a te erőd az ige hirdetése által megnyilvánuljon a mi életünkbe. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét úgy, ahogy azt olvasom a Példabeszédek könyvének 4. fejezetéből, a 18. versből a következőképpen. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Eddig Isten igéje a megnevezett helyen, gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, nagyon gyakran szoktuk mondani egy megkezdett úton, hogy minél tovább megyünk, annál előrébb jutunk. Ami egy valóságos igazság, Isten igéje azonban ettől sokkal nagyobb lehetőségről szól közöttünk. Sokkal többre biztat bennünket, mert arról szól, hogy minél tovább megyünk, annál többet látunk. Minél előrébb haladunk az úton, amelyet az Úr készített nekünk, annál több mindent látunk, annál több minden derül ki számunkra, annál több mindent értünk meg, és látunk abból, amit az Atya elkészített számunkra. Nem csak ajándékokat és áldásokat, hanem szolgálatokat, nem csak minket segítő atyai megnyilvánulásokat, hanem ránk váró Bartimeusokat, ránk váró Betesda tónál ember nélkül, kétségbe esetten, kilátástalanul fekvő rászorultakat. Minél tovább megyünk, annál többet látunk, annál többet értünk meg. Ahogy aztán az Úr Jézus mondta később a lábmosáskor, a tiltakozónak most még nem érted, de majd később megérted. Minél tovább megyünk, annál többet látunk Isten igéjének, magának Istennek az ígérete szerint. Melyik úton? Az igazak ösvényén. Az igazak ösvényén járva tapasztaljuk meg, hogy milyen a hajnali világosság. A hajnali világosság nem elfogyó fény, hanem egyre erősödő, egyre többet megmutató ragyogás, mely eljut a teljes délig, amikor aztán minden, kristálytisztán minden apró részlet láthatóvá, megérthetővé és felfoghatóvá válik. Az igazak ösvénye ilyen. Fontos tisztáznunk azonban, hogy kik azok az igazak, akiknek az ösvénye ilyen, mint a hajnali világosság. Isten igéjéből az derül ki, hogy ezen a világon csak kétféle embertípus van. Vannak, akik az igazak, és vannak a gonoszak. Isten igéje gonosznak nevezi azokat az embereket, akik tudatosan figyelmen kívül hagyják az Isten szavát. Akiket nem érdekel, hogy mit mond Isten, hogy mik az ő rendelései. Akik ellenkeznek, ellenszegülnek. És igazaknak nevezi az ige azokat, akik bár távolról sem tökéletesek. Tele vannak sok-sok fogyatékossággal és nyomorúsággal, de ott van szívükben és életükben az a elhatározás, hogy én szeretném minden erőmmel az Atya akaratát teljesíteni. Nem tökéletesek, de Isten kegyelme folytán megszületett bennük az a döntés, hogy én az ő útmutatása szerint szeretnék járni, nem a magam útján már, hanem azon az úton, amit ő jelölt ki számomra. Nem a magam értelmére támaszkodva, hanem az ő útmutatását magamévá téve, magam számára elfogadva megyek tovább. Ez az út az, amelyen egyre világosabb lesz. Ez az út az, amely eljut a teljes délig, amikor már nincsenek árnyékok, nincsen homály, nincsen sötétben tapogatózás. Az igazak ösvénye, ahol azok járnak, akik megismerték a Teremtő Istenben a mennyei atyát, akik fölfedezték benne az értünk lehajló atyát, akik fölfedezték benne azt a mindenhatót, aki minket minden nyomorúságunk ellenére bevon a maga munkájába, az ő országának az építésébe. Azoknak az útja ez. Illetve helyesbíteni kell, ahogy az ige mondja, nem is út, mert ezeknek csak ösvényük van. És talán nem kell nagyon hangsúlyozni, mi a különbség az út és az ösvény között. Az út az elég széles, hogy könnyen járható legyen. Az úton jól belátható szakaszok vannak, még akkor is, ha itt-ott van egy-egy veszélyes kanyar. Az út az a gyors haladásnak a lehetőségét biztosítja, a kiszámítható közlekedésnek és előre jutásnak az eszköze az út. Az igazaknak, akik eldöntötték Isten kegyelme nyomán, hogy az ő akarata szerint akarnak élni és szolgálni, azoknak ösvényük van. Aki szeret az erdőbe járni, aki szeret kirándulni, az tudja, hogy bizony az ösvény az egészen más dolog, mint az út. Az ösvényen ott nagyon figyelni kell. Az ösvény az keskeny. Az ösvényen nem lehet rohanni. Az ösvényen kiálló gyökerek vannak. Az ösvényen alattomosan megbúvó gödrök vannak. És az ösvényre oldalról belóg a csípős csenál, belógnak a csipkebokor vesszői, a tüskékkel, belóg mindenféle gaz, amely tépi a hajat, szaggatja a ruhát, és néha eljuttatja az ösvényen járót arra pontra, inkább visszafordulok. Inkább visszafordulok. Nem látom a célt, hisz az ösvény kanyarog, kerülgeti a természeti akadályokat. Az igazak ösvénye nem a jól belátható, megtervezhető szakaszokból áll. Az ösvényen csak lépésről lépésre lehet haladni, bízva abban, hogy elér a célhoz. Az ösvény vége soha nem látszik, csak mikor odaértünk. Az igazak ösvénye, az Isten hívására elinduló ember élete ilyen. Nincs benne racionálisan kiszámíthatóság. Egyet tudhatunk. A talpunk alatt ott az ösvény, és valaki megígérte, hogy nem kell egyedül mennünk, és valaki megígérte, hogy az ösvény végén, aki mindvégig kitart, aki végig járja, annak ott van elkészítve a jutalom, ott van elkészítve az örökség, ahol leereszthet, ahol örvendezhet a teljes délben. Amikor már nincs árnyék, amikor már nincs oldalról benyúló támadás, ami nehezíti a haladást az úton. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnali világosság. Talán Budapesten ezt nehéz igazából megtapasztalni, milyen is ez, hiszen itt éjszaka is világos van. De az erdőben kint, vagy a vidéken, ahol nincs olyan sok lámpa, ott, mikor elindulnak az első kopogó léptek hajnalban, pirkadat előtt, tudva, hogy hova mennek. Ki a mezőre, ki az erdőbe, ki a falu végére, az nem látja még az utat, csak a következő lépésig. A hitben járás, az igazak ösvénye ilyen. Tudunk arról, hogy van vége, de nem látjuk a hosszú szakaszokat magunk előtt. Ezen az úton csak tapogatózva tudunk menni. A bizalomra építve, hogy aki útba indított, az nem fog cserben hagyni. Az igazak ösvénye, az a hitben járásnak az ösvénye. Gyakran mondták gyerekkoromba, kamaszkoromba a szüleim, hogy fiam, hitben járunk, nem látásban. Nem láttuk és nem látjuk ma se nagyon gyakran az utunk holnapi folytatását. De milyen fölösleges energiapazarlás a holnap gondja felől aggódni ma, mikor nekünk ma kell meglátnunk azt, hogy kihez kell lépnünk, kinek a nevében és miért. Ma kell meglátnunk, hogy ma miért adjunk hálát. Az igazak ösvénye csak lassan derül ki, ahogy haladunk rajta türelmesen, Isten iránti bizalommal, mert ő indított el, egyre többet fogunk észrevenni. Ahogy reggel kel föl a nap, egyre többet látunk. Észrevesszük, mennyi minden van az utunk szélén. Észrevesszük azt is, hogy nem vagyunk egyedül az úton, hanem mások is járnak ezen az úton, ez az ösvényen. Észrevesszük, hogy másnak is vannak terhei. Észrevesszük, hogy vannak tőlünk gyengébbek, akik ránk bizattak. Ezen az úton minél tovább jutunk, annál többet látunk meg abból. Mi az Isten terve és szándéka, ami képességeinkkel, ami képzettségeinkkel, ami életünkkel, az ő országának építésében. Az igazak ösvénye egyre világosabban mutatja meg, hogy az Isten milyen csodálatos útra hívott el. Egyre többet mutat meg magából. De ezen az úton csak Istenbe vetett hittel és bizalommal indulhatunk, és tehetjük meg a következő és következő lépéseket. Ez nem olyan, mint az autókba szerelt GPS rendszer. Azt is mutatja, hol kell jobbra és balra kanyarodni. Ezen az úton csak Jézus példája segít rajtunk, hogy eligazodjunk, hogy ne tévedjünk el. ezen az úton is kaphatunk pontos instrukciókat, hogy most merre. Egyszer még erdei munkás koromban napközben letakarítottunk egy keskeny ösvényt az erdőn, hogy majd a vadászok azon zaj és ág recsenés nélkül mehessenek szarvasbőgés idején vadászni. Aztán a családunk egy részével elmentünk szarvasbőgést hallgatni, és hazafelé én nagy bátran, jól ismerve az utat, tudtam, hol van faág benne, hol van göröngy és egyéb, mentem maga biztosan, a többiek lemaradtak. És kérdezték, te miért tudsz ilyen gyorsan menni? Mert én ismerem az utat. Én azért tudtam maga biztosan menni. Aztán tudtam nekik mondani, most lassítsatok, most lépjetek át egy árkot, most lesz egy kanyar, stb. Ha mi így figyelünk arra, aki előttünk elment ezen az úton, akkor nem fogunk hasra esni, akkor nem fogunk eltévedni, nem fogjuk összetörni magunkat, vagy másokat. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnali világosság. Egyre többet látunk meg. Nem értünk sokszor sok mindent. Miért pont én? Miért én nekem kell bajlódnom valakivel? Miért én nekem van ilyen terhem? Miért én nekem kell odaállnom, ahol éppen meg kell állnom? Minél hosszabb időt töltünk el ezen az ösvényen, annál jobban meg fogjuk érteni azokat az eseményeket, amelyek olykor elszomorítottak vagy leterheltek. És minél jobban közeledünk az út végéhez, a teljes délhez, annál nagyobb magabiztossággal, kétségek nélkül fogunk haladni és végezni a ránk bízott dolgot. Ehhez az úthoz nem csak az tartozik hozzá, hogy keskeny, nehéz, sokszor kiszámíthatatlan és bizonytalan, hanem az ígéret is, hogy eljutunk a teljes délig. Mikor annak idején a szüleimnek elmondtam, hogy Isten hívásának engedve abba hagyom a munkát, és megyek a teológiára, hogy azt tegyem aztán, amit Isten rám bízott, egyértelművé téve számomra, édesapám csak ennyit mondott, fiam, ha az Úr akarja, menni fog. Azt nem tudtuk, hogy házaspárként hogyan fog az életünk zajlani. Azt tudtuk, hogy albérletbe kell laknunk. Nem tudtuk, miből fogjuk kifizetni. Azt tudtuk, ha az Úr akarja, menni fog. Nagyon sok mindent nem tudunk előre, a következő lépést. De nekünk nem az a dolgunk, hogy a következő lépésen törjük a fejünket, hanem az, hogy a mostani aktuális lépésünket engedelmesen, bizalommal megtegyük. Az igazak ösvénye, az Istennek engedelmeskedni akaró ember élete nem a holnapot tervezi, hanem most követi az Urat. Mikor Péter faggatni próbálta Jézust János felől, hogy hát ő lesz az, aki nem lát halált, míg vissza nem jössz. Jézus azt mondta, mi között hozzá, ne azzal foglalkozz, ne mással foglalkozz, te kövess engem. Nekünk az a dolgunk, hogy most kövessük őt, hogy most engedelmeskedjünk neki, ne attól tegyük függővé a szolgálatban való részvételünket, hogy mi lesz majd. Mert Isten most vár tőlünk engedelmességet. Isten most várja tőlünk, hogy valakit meglátogassunk, hogy valakit megsimogassunk, hogy valakit megerősítsünk, vagy most várja tőlünk, hogy hallgassunk, mert most éppen csendbe kell lenni. Most. És aztán egyre többet, és egyre többet látunk. Ott az ígéret, hogy eljutunk a teljes délig. Kaptunk egyszer egy egyéves ösztöndíjra lehetőséget, hogy Észak-Írországban, Belfastban egy bibliaiskolában tanuljunk. Azt mondták, várnak szeretettel, a költségeket állják, mi csak utazzunk el. Diákok voltunk mind a ketten, két gyermekünk volt már. Mindenünk megvolt. Az igazolás Isten részéről, hogy jóvá hagyja, hogy mi ott tanuljunk egy évet. Egy dolog hiányzott, az úti költség. De mi bepakoltunk az autóba, ami mindig öregebb volt, mint én. 1963-as kiadású Trabant. Bepakoltuk az egy évre való ruhát a gyerekeknek, magunknak, és vártunk. Tudtuk, mikor kell legutoljára elindulnunk. Aztán vártunk. És egyszer kaptunk egy telefonhívást, Miskolcon látogassunk meg valakit, van ott egy csomag. Elmentünk, ez egy kis csomag volt, benne annyi pénz, amennyi az utazásra kellett. Nem láttuk ezt előre. Azt tudtuk, hogy mi a mi lépésünk. Sok mindent nem láttunk előre. Most sem látunk sok mindent előre, hogy ahová Isten hív, ahová Isten vezet, mi hogy fog történni. Az igazak útja, az olyan, ahogyan Pál apostol val, mikor az efézusi gyülekezet vezetőtől búcsúzik, hogy szorongat engem a lélek, hogy Jeruzsálembe menjek, ott kell lennem pünköskor, de hogy ott mi lesz, azt nem tudom. Nem azzal kell foglalkoznunk, mi lesz majd. Az Úr most vár tőlünk engedelmességet, bizalmi lépéseket. Péternek nem azon kellett gondolkodnia, mi lesz, ha kilépek a csónakból. Hideg lesz a víz? Megtart engem? Neki egy dolga volt. Ha Jézus mondja, hogy lépj, akkor lépni kell. És így jutunk el a teljes délig. Mi egyre többet látunk. Ma arról visszhangzik a világsajtó és a magyar sajtó, hogy beborult a világ fölött az ég. Gazdasági válság van, bizalmi válság van. A gonoszok útja, ahogy a következő versben olvassuk, az homály. Nem látják a végét. Azok, akik mentek a kiszámíthatónak vélt úton, a pénzügyi tervezhetőség útján, mentek és eljutottak a teljes csődig, a teljes sötétségig. Senki nem látja az alagút végét. Milyen jó, hogy nekünk nem az alagút végét kell keresnünk, csak a mai napra rendelt lépést megtennünk, és látjuk, és mi tudjuk, hogy van vége. És hogy ez a vég, ez nem egy sötét kérdőjel, vagy ijesztő felkiáltójel, hanem a teljes dél. Amikor szemtől szembe látjuk majd azt, akit most bizalommal, engedelmesen, sokszor botladozva, hasra esve, elcsüggedve, hitetlenkedve, de követtünk. Nem várja tőlünk az Úr, hogy versenyfutók legyünk. Nincs szó arról, hogy mekkora teljesítményt vár el. Azt várja, hogy ezen az ösvényen menjünk. Nem húzza a strigulákat az Atya, hogy hányszor tettünk bizonyságot róla. Nem húzza a strigulákat, hogy hány embert térítettünk meg, mert nem ez alapján fog bennünket majd megítélni, hanem az ő kegyelmessége szerint. Mi csak menjünk. Nem versenyfutásról van szó, hanem hitben járásról. Ahhoz fűződik az ígéret, hogy eljutunk a teljes délig. Isten adjon nekünk ebben növekedést, kitartást, hogy lássa a körülöttünk sötétben toporgó, vagy épp a mindenféle végtől rettegő világ, hogy lehet itt ösvényen járva, Istenbe vetett bizalommal, elvégezve ránk bizottakat, tudva, hogy mi eljutunk a teljes délig. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással megköszönjük neked, hogy az igazi világosságot elküldted ebbe a világba, hogy a mi életünket is beragyogja, hogy bennünk is világosság gyújjon a mi óemberi sötétségünk egén. Köszönjük, hogy adod a te szent lelkedet, hogy megújítsa életünket, hogy merjünk nem emberi számítások alapján élni és dönteni, hanem benned való bizalommal. Köszönjük neked, hogy nem kell egyedül bandukolnunk, hanem testvéri közösségben mehetünk. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy előttünk jártál. Elkészítetted számunkra megérkezés lehetőségét. Kérünk, segíts bennünket. Olyan sok problémával nézünk szembe, családi életünkben, kapcsolatainkban, szolgálatainkban. Segíts és erősíts minket, hogy megelégedjünk a mai napok válaszaival és biztatásaival. Segíts bennünket, hogy fölfedezzük egyre világosabban a te mi életünkre vonatkozó tervedet. Hadd tudjuk, hogy mi a mi dolgunk ebben a világban, mi a mi szolgálatunk és feladatunk. És segíts, hogy ne hátráljunk meg, ne kifogásokat keressünk, hanem tőled erőt kérjünk ahhoz, hogy el is tudjuk azt végezni. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk az életünket, köszönjük, hogy te vagy a zálog a mi megérkezésünknek, mert te megszerezted számunkra kegyelmet. Hordozzon a te kegyelmet továbbra is bennünket, hogy a mi életünk a te dicsőségedre váljon, hogy a mi tetteink nyomán a te dicsőséged kezdjen egyre jobban és jobban ragyogni körülöttünk, ami oly sokszor borulátó népünk életének egén. Kérünk téged, atyánk, tégy áldássá bennünket, és őrizd meg az ösvényen járásban, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. Egy kicsit lejjebb jövök, és elmondunk még a feleségemmel valamit a gyülekezetnek. Szeretnénk még megosztani a gyülekezettel azt, hogy ezen az ösvényen Isten bennünket hogyan és merre vezet, mit jelölt ki számunkra. Talán hozzátartozik az egész történethez, hogy én soha nem akartam lelkész lenni. Láttam édesapám életét, egyik nagyapám életét, rokonok életét, és nekem nem tetszett a lelkipásztori élet. Én nekem más elképzeléseim voltak, de egyszer, amikor megakadtam a magam útján, és megkérdeztem az Urat, hogy akkor mit akarsz, hogy mit csináljak, másnap reggel a kijelölt újszövetségi ige szakaszban ezt olvastam, elmenvén pedig prédikáljatok. Azóta tudom, hogy Istennek ez a szándéka az életemmel, ezért születtem egészségesnek és épnek, ami emberileg nézve megint nem volt egy várható és könnyű dolog. Mikor harmadév után a teológián kaptam egy lehetőséget, hogy 3 hónapot Észak-Írországban töltsek, akkor ott egy ebéd utáni beszélgetés alkalmával egy barátom azt mondta, hogy nagyon sok missziós társaság keres erdészeti szakembereket. Ő nem tudta, hogy én nekem ilyen képesítésem és szakmai gyakorlatom van, én viszont úgy éreztem, hogy itt most megszólított valaki valamivel. Úgy éreztem, hogy talán Isten minket is valahol a külmisszióban akar esetleg használni, és kicsit összeszorult gyomorral este kérdést tettem föl. És azt kértem az Úrtól, hogy mutasd meg, valóban, vagy ez csak egy kósza érzés, valami érzelmi hullámzás, szeretném tudni. Másnap reggel az Ószövetségi ige szakaszban Ábrahám elhívásáról volt szó, menj ki a te földedből, oda, ahova majd én viszlek téged, amit majd én mutatok neked. És ez egy elég nagy bizonyosság volt, arra nézve, hogy Isten valahol, valamikor a külmisszióban akar használni. És mikor itthon is beszélgettünk a 3 hónap után, és kaptunk egy lehetőséget, hogy visszamenjünk 1 évre a családdal tanulni ebbe a Biblia iskolába, melynek a fő profilja a misszionárius képzés volt, akkor azzal az imádsággal indultunk el, hogy atyánk, mutasd meg nekünk az 1 év alatt nagyon egyértelműen, hogy kell nekünk valahol külmisszióban szolgálnunk, vagy itthon református lelkészként. Figyeltük a hirdetéseket, nagyon sok társaság hozta el a maga állás ajánlatait, kerestek villanyszerelőt, ápolónőt, tanárt, mindenfélét, erdészt nem keresett senki. És bennünk az volt, hogy hát akkor megyünk haza, és leszünk otthon református lelkész, és végezzük ott azt, amit Isten várt tőlünk, vagy amit ránk bízott. És ahogy közeledtünk a hazautazáshoz, egyik este, amikor zártam be az intézmény épületeit, egy nagy előtérben egyetlen egy kis füzetecske volt egy asztalra kitéve, egy nepáli missziós társaság küldte el oda, a címlapon ez volt, szükségünk van egy erdészeti tanácsadóra. Nagyon mellbevágott a dolog, mert egy kicsit én már lemondtam erről. És azt is láttam, hogy olyan erdészeti tevékenységre keresnek szakembert, ami hozzám a legközelebb állt, az újraerdősítés. És ezzel mentem haza a kis garzonba, ahol laktunk, mondtam a páromnak, hogy Nepál. És azt mondta, hogy miért? Hát azért. De még azért kellett nekünk több megerősítés. És akkor beszélgettünk tanárainkkal, akik különböző országokban, világrészeken voltak misszionáriusok, hogy mit tegyünk, segítsenek, tanácsoljanak. És ők mondták, hogy menjünk tovább akkor ezen az úton, és nézzük meg, nyílnak-e az ajtók előttünk. Ez a nepáli missziós társaság egy úgynevezett ernyő szervezet volt, amely a külföldi missziós társaságoknak a munkáját hangolta össze. Megnéztük, hogy kikkel dolgoznak együtt, és találtunk kettőt, amelyiknek a hitvallása megegyező volt a miénkkel. Az egyik az Észak-Írországi Presbiteriánus Egyház, amelyik a mi ösztöndíjunkat felajánlotta, a másik pedig az InterServe, amelyikkel az elmúlt időszakban kapcsolatba kerültünk. Elmentünk akkor az Észak-Írországi Presbiteriánus Egyház külmissziói osztályának a vezetőjéhez, és beszéltünk vele, hogy úgy érezzük, hogy Isten ebbe az irányba hív minket, konkrét országba, konkrét feladattal, onnan kérik, hogy menjünk, mi egyébként nem terveztük, hogy valahova is máshova menjünk, mint haza. És akkor azt mondta ez az atyafi, hogy nézzétek, tovább kell menni az úton. Bár ti nem vagytok az Észak-Ír Presbiteriánus Egyház tagjai, ezért nehézkes lenne titeket küldenünk, de mivel ti egy testvéregyháznak vagytok a tagjai, mi ismerünk titeket személyesen, hát mi hoztunk ide, úgymond titeket, ezért mi lehetünk a ti kiküldőitek. És mondta, hogy akkor kér több információt a nepáli missziós társaságtól, mi pedig azt mondtuk, hogy azt írja meg nekik, hogy mi csak egy év múlva érünk rá, hiszen én nekem még a második lelkész képesítő vizsgáig a segédlelkészi évemet meg kellett csinálni. És mondta, jó, megkérdezi. Mi pedig azt kértük az Úrtól, hogy erősítse meg számunkra az ő elhívását, azon keresztül is, hogy mielőtt elindulunk Észak-Írországból haza Magyarországra, választ kapunk Nepálból arra kérdésre, hogy így is kellünk-e, hogy csak egy évvel később tudunk elmenni. És közben barátaink mondták, hogy azért nagyot kértetek az Úrtól, mert Nepálban nagyon sok ünnep van, amikor összetorlódik a posta, és hogy ne legyen gond, a küldeményekkel bedobják a folyóba. Vigye, ahova tudja. De mi azt mondtuk, hogy ez már nem a mi dolgunk. Mi kérdeztünk az Úrtól valamit, ő majd választ ad. És a hazaindulásunk előtt 10 nappal kaptunk a United Mission to Nepal nevű szervezettől egy választ, hogy ők így is szeretnének bennünket, hogy elmenjünk, ha csak egy év múlva érünk erre rá. És így jöttünk haza Magyarországra, így jelentkeztünk szolgálatra az Egervölgyi Egyház megyébe, hogy bárhova elmegyünk nagyjából egy évre, mert van egy elhívásunk, és ha én végeztem a másik lelkész képesítő vizsgával, és túljutunk minden procedúrán a missziós társaságnál, akkor mi el fogunk menni Nepálba. A két egyház között ebben az ügyben elindult egy hivatalos kapcsolatfelvétel, minket megvizsgáltak 100 oldalról egy kórházban, ahogy egy űrlap alapján kellett, és készen álltunk az indulásra, amikor is Nepálban kitört a polgárháború. Maoista lázadók polgárháborút robbantottak ki, az ország életét nem kis mértékben megnyomorítva, ami azt is jelentette, hogy azt a programot, amelyre engem kértek volna, lefújták, ezt a nagy újraerősítési programot, és mi bennünk az volt, hogy hát akkor most, ha nem kell menni, akkor nem kell menni, majd az Úr elhozza az idejét, hisz nem ő mondta, hogy egy év múlva menjünk. Ez a mi gondolatunk volt. És azt mondtuk, akkor úgy jöttünk ide ebbe a gyülekezetbe, Nagyvisnyóra, hogy amíg nem megyünk Nepálba, addig itt leszünk. Hát eltelt közben 10 év, és most nyílnak a kapuk, de erről majd a feleségem számol be.
Viktor Jánosné Mumó vagyok, 6 gyermekünk van, és bár nem szeretnék róluk nagyon sokat beszélni, nem szeretem, ha csak a számukat mondom el, engedjék meg, hogy elmondjam legalább a korukat, a neveiket. A legnagyobb gyermekünk Sára, ő 14 éves, a következő Jankó 12, Jonatán ő 10 lesz májusban, Ráhel 8 éves volt, Soma ő nagycsoportos óvodás 6 éves volt nem régen, és van egy 3,5 éves Hannánk is. Amikor 2008 elején az első nap leültünk és imádkoztunk az évkezdéskor, akkor én azt kértem az Úrtól, hogy 10 év várakozás után mutassa meg, hogy mi volt az értelme annak, hogy még mindig ébren tartja bennünk az elhívást, és el kell mondjam, hogy tegnap volt 11 éve, amikor a férjem hazahozta ezt a brossúrát a Biblia iskolában, amire én azt mondtam, hogy Nepál, miért pont Nepál? És akkor 2008 elején az imádságom után 10-12 nappal beszéltem valakivel, aki nem ismerte a mi elhívásunkat, de pár mondat után elkezdett Nepálról, az Interservről beszélni, meg hogy egyre több embert hívnak, mert hogy vége lett a polgárháborúnak. Én akkor nem mondtam el neki, hogy ez mit okozott bennem, viszont mikor abba hagytuk a beszélgetést, akkor imádkoztam, és felmentem az internetre, beütöttem, hogy Interserv, és valóban ilyen információkat kaptam, hogy embereket keresnek. Aztán elmondtam a férjemnek is, hogy mi a helyzet, együtt is imádkoztunk, és kérdeztem, hogy na akkor mi legyen. És mondta, hogy hát írjunk nekik pár sort, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mi az előéletünk, vagy miért érdekel bennünket egyáltalán Nepál. Megírtuk nekik, és nagyon gyorsan kaptunk napokon belül válaszokat. Mindenféle kérdésünkre az volt igazából az elágazás, hogy most hosszú vagy rövid távra megyünk, és erre is nagyon gyorsan válaszoltak. Tehát úgymond a 10 év után viszonylag gyorsan beindultak a dolgok, és végül is odáig jutottunk ezzel a missziós társasággal, hogy ők, mint kiközvetítő szervezet, találtak egy megfelelő pozíciót a férjem számára. És azért mondom, hogy a férjem számára, mert nekünk ez nagyon fontos, hogy főállásban egy embert alkalmaznak, mert azt gondoljuk, hogy bármelyik embert is, bármelyiket a párból alkalmaz egy missziós társaság, nagyon fontos, hogy valaki más, a másik fél otthon legyen, hogy meglegyen a háttér. És ez mindegy, hogy melyik férfi vagy a nő. Ez egy olyan missziós társaság, amely felekezet közi, a hitvallásuk az apostoli hitvalláshoz nagyon közel áll, szinte majdnem szóról szóra ugyanaz. 155 éve dolgoznak Észak-Afrikában, az arab világban és Ázsiában. Konkrétan Nepálban 53 éve vannak jelen, tehát nem arról van szó, hogy nem tudják, hogy hova küldenek valakit. És a férjemnek egy olyan pozíciót találtak, ahol az életrajza, a munka leírása alapján úgy gondolják, hogy hasznosítható lenne a tudása, a tudásunk, az együttlétünk, amely Nepálnak egy délnyugati városában, Nepálgancsban lenne helyileg. Ez az indiai határtól 6 kilométerre van, tulajdonképpen egy határváros, és az ottani 18 gyülekezetnek kellene a munkáját integrálnia egy migránsokkal foglalkozó misszióban, amely arról szól igazából, hogy a 10 év alatt polgárháború, gazdasági okok vagy bármilyen másokból a lakóhelyükről elvándorolt embereknek az életében megpróbálnak az ottani gyülekezetek oly módon belépni és oly módon segíteni, hogy megpróbálják őket abban segíteni, hogy a társadalomban megtalálják a helyüket, ugyanakkor lehetőség szerint minél előbb eltaláljanak Istenhez is. És mivel ott a lelkészek, a gyülekezetek másmilyenek, mint itthon. Nem fontos annyira, hogy milyen felekezet, csak az, itt a csakot idézőjelbe teszem, hogy Jézus Krisztushoz tartozzanak. És van olyan, hogy néhány hét után, a megtérése után valaki köré elkezdenek keresztjének gyűlni, és kialakul egy közösség. Tehát nincs esetleg annyi látásuk, mint egy úgymond nyugati lelkipásztornak, aki esetleg többet tanul, többet tapasztalt. És ebben kellene segíteni őket, hogy hogyan tudják ezeket az embereket úgy megszólítani, és a saját munkájukat úgy összehangolni, hogy 4 év után, mikor ez a projekt lezárul, akkor saját maguk, a saját vezetőikkel tudják ezt a munkát tovább végezni. Nekem nagyon fontos, mint anyának, mint feleségnek, hogy ez a missziós társaság nagyon sok mindenről gondoskodik, a tapasztalata révén is, a munkatársaik hite révén is, és ez megnyilvánul olyan dolgokban is, hogy interneten keresztül összehoztak bennünket olyan hadgyermekes, tőlünk nyugatabbról származó családdal, akik szintén kint vannak Nepálba, és konkrétan feltehettem nekik azokat a kérdéseket, amik esetleg engem izgatnak, mint anyát, feleséget, és egy ott kint lévő embertől, már jó néhány éves tapasztalattal rendelkező anyától, feleségtől kérdezhettem meg a konkrét kérdéseimet. Neki tehettem föl. És azt gondolom, hogy ezek a az aprónak tűnő dolgok, amikben előttünk jártak és mellettünk vannak, nagyon sokat jelentenek abban, hogy ne felelőtlenül menjünk el. Mert főleg, ha az embernek családja van, gyermekei vannak, akkor vannak olyan dolgok, amiket nem tesz meg olyan hirtelen. Talán felelősségteljesebben, átgondoltabban, ugyanakkor azt gondolom, hogy az, hogy felelősségünk van a családunkért, emberekért, nem tompíthatja el a hitünket, nem vakíthat el bennünket a másik irányból sem, hanem a kettőt úgy kell összeegyeztetni, hogy az Istennek tetsző legyen. A gyermekeink nevelésével, iskoláztatásával kapcsolatban még szeretném elmondani, hogy az első időkben valószínűleg, hogy mindőjüket én tanítanám otthon. Ebben nagyon sok segítséget kapunk a Miskolci Református Gimnázium igazgatójától és az ottani Református Általános Iskola igazgatójától. Lehetőségünk van arra, hogy interneten keresztül vizsgázzanak a gyermekek, vagy a tanároktól interneten keresztül kérdezzek bármit is, ami esetleg nem megy, vagy nem tudom, hogy hogy magyarázzam el nekik. És ez azért nagyon fontos, mert ha hazajön az ember, akkor vissza kell illeszkedni, és egy felnőtt egészen más, mint egy gyerek, akinek esetleg 4 év alatt valami mást kellett megszoknia, vagy 4 évig kiesett az itthoni környezetből. Nagyon fontosnak találom, hogy ilyen módon is vannak emberek, akik mellettünk és az ügy előtt járnak, mert ez nem a mi kettőnk ötlete, vagy nem a mi missziónk, hanem ez egy olyan út, amelybe Isten elküld valakit, másokat arra kér, hogy imádkozzanak benne, megint másokat abban kér föl, és arra indít, hogy besegítsenek azzal, hogy utakat mutatnak, vagy lehetőségeket adnak, akár abban, hogy elintéznek helyettünk iskolaügyi dolgokat, akár abban, hogy tájékoztatnak bennünket arról, hogy milyen oltást és hogyan kell megkapjunk. És szeretném kérni a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk, azért, hogy valóban Isten akarata szerint járhassunk, és imádkozzanak azokért is, akik közé küld bennünket, még mi sem ismerjük őket. Azért mondtam sok mindent feltételes módban, mert ha a legjobb akarattal és a legtöbb információval is fölkészül az ember, akkor is lesznek olyan dolgok, amik ott fognak kiderülni. Ha elköltözünk egy városba, egy másik faluba, akár ott is előjöhetnek olyan dolgok, amikre nem számítottunk, és szükség van arra, hogy az ember egyfelől rugalmas legyen, hitben rugalmas, másfelől pedig, hogy imádságban hordozza mindazt, ami előtte áll, vagy így, hogy már önöket is tájékoztattuk, és a szívükre helyeztük, így önök is imádkozzanak miértünk is, és a szolgálatért is, mert, mint mondtam, ez nem a mi útunk, hanem ez egy közös keresztjén út, hitünk szerint.
Még csak annyit szeretnék a végére elmondani, hogy ahogy Pál ment Macedóniába, úgy hisszük, hogy úgy helyén való. Volt az Úrtól egy elhívása, és volt Macedóniából egy meghívása. Ez az egyik, a másik. A misszió soha nem egy-egy embernek a feladata volt. A missziói parancs az egyháznak szól. Az egyháznak nem egy lehetősége, amit választhat, hogy végzünk missziót. Az egyház abban él, azáltal él, hogy végzi a Krisztustól kapott parancs értelmében a missziót, a küldetését, amelynek nem szab határt a város határ, vagy az ország határ, hiszen Krisztus minden népekhez, a föld legvégső határáig tette érvényessé ezt a parancsot. Van, akit helyben tartva, van, akit faluba helyezve, van, akit városba, van, akit beteg ágyak mellé, van, akit külmisszióba. Nem az számít, hogy ki hol végzi, hanem az, hogy van megbízása az Úrtól, és ezt neki engedelmesen teljesíti. És mivel mi ezt magyar református lelkészeként kaptuk ezt az elhívást, az, ami szívünk vágya, hogy a magyar református egyháznak fölébredjen a felelősség tudata a külmisszió területére nézve, hogy ebben része legyen a magyar reformátusságnak, úgyis, mint egy nagy közösségnek, és úgyis, mint kisebb közösségeknek, gyülekezeteknek, vagy személyeknek, egyéneknek, gyülekezeti tagoknak.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen. Azért nem köszöntöttem az Isten tisztelet elején külön Viktor János nagyvisnyói lelkésztestvérünket és feleségét, mert vasárnap a gyülekezetnek bejelentettük, és nagyon vártuk az ő jövetelüket. Én külön köszönöm, hogy nem sokkal az indulásuk előtt még beszorították ezt az utat, és eljöttek ma este, és hallhattuk, hogy hogyan hívta el őket Isten. Mi itt a gyülekezetben igyekszünk frissen tartani azt, hogy a mi kicsi magyar református egyházunk az egy vállalat, és nem tagozódik gyülekezetekre, nyilván gyülekezetekben él az egyház, de ha valahol templom épül, és ott segíthetünk, akkor igyekszünk menni és segíteni. Ha valahol baj van, vagy öröm van, akkor az bekerül az imádságunkba. Hálás vagyok Istennek, hogy több imádkozó közösség folyamatosan könyörög a misszióért, a külmisszióért is, és rendszeresen szoktunk imádkozni azokért, akik a miénknél sokkal nehezebb körülmények között hittel hirdetik az evangéliumot, és azokért a hívő testvéreinkért, akik olyan helyeken, ahol üldözik őket, vállalják az üldözést is. Én bizonyos vagyok abban, hogy ezek az imádkozó közösségek a mi testvéreinket is hordozni fogják ezentúl. Most már a nyáron indultok, ugye, hamarosan?
Nincs időpontunk.
Jó, jó. Majd kialakul. Ilyenkor még sok minden bizonytalan, de nem a holnapon kell törni a fejünket, hanem ma kell engedelmesnek lenni. Köszönjük az ige hirdetést, köszönjük a bizonyságtételt. Isten őrizzen, áldjon és vezessen titeket ott is. Gyerekeknek se okozzon ez semmi kárt, törést, hanem hadd legyen számukra is hasznos és áldásos. Maga pedig a békességnek Istene adjon nekünk mindig, minden körülmények közt békességet. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!